Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 7 perc van. Folytatódik gördül tovább a Millás reggeli műsor a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Itt vannak a hallgatók is gyér számban ugyan, de itt vannak 0630-as 698-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ami túlélte a fagyot, azt majd ma elveri a jég, írja egy hozzám hasonlóan végtelenül optimista hallgató, illetve dicsérik a Mihály nevű énekest.
Mihály, igen,
amit beraktál, igen, aztán Maci,
frontembere.
Te is szuszogsz, nem csak az Ács kolléga, írja egy hallgató, az már lepörgött. Endre, könyörgök, ne szólj!
Szavolidis, mindig berakok egy K betűt a nevébe.
A Leander nem bírja a fagyot.
De bírja, mert
a barack
hogy
meg bírja.
Ez történt.
A Leander nem, a barack bírja.
De bírja, nem tudok ezzel vitatkozni, ami ott van és bebizonyítódott, mert sajnos ezt én is azt úgy hallottam, hogy nem bírja, egyfolytában el kellett őket pakolni, és a nagyobbakat most már több szomszéd is kinhagyta, és szépen nyugodtan elvannak, nem fagytak el.
Amikor
nem
a barack virágzik, a virágok fagynak.
Beszélek,
így van,
hanem jó. Arról, amikor egy éjszaka vagy két éjszaka nulla fok alá megy. Ez van, bírja, nem tudok vele mit csinálni.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A robotika vezető országairól beszélgetve én elérkeztünk Svédországhoz, s aki véd, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát egykori európai nagyhatalom igazi királycsináló volt a svéd hadsereg Gusztáv Adolfal és 12. Károllyal, úgyhogy kíváncsian várom a történeti visszatekintést.
Hát robotikára készültem, tehát azért...
jól tetted.
De meghovahatjuk innen is. De a lényeg az, hogy robotikának az utolsó állomásán vagyunk, ugye, mert eddig vettük már azért Japánt, Japán, Dél-Koreát, Németországot, Kínát, Svájcot, Szingapurt és most Svédországot. Utána ezt követve már a nanotechnológiával, tehát a 21. századi főiparágokkal, vagy legérdekesebb iparágokkal fogunk beszélni. Most Svédországról rengeteg mindent el lehet mondani, de egy 10 milliós ország, úgy nagyjából a sarok számait nézve 450 ezer négyzetkilométer, tehát nálunk nagyjából négyszer jobbak. Az egyfőre jutó GDP-ük az 56 ezer, tehát azért magasabb, mint a miénk, majdnem a duplája. És a világ első számú ilyen, vagy hát nem is első számú, de az egyik legjobban a jóléti társadalmáról ismert országa, aminek a része az egészségügyi és különböző családi támogatások és a nyugdíjrendszer, amiben Svédország nagyon, nagyon messzire elmegy. Hát gyakorlatilag ez okozza azt is, hogy a tech to GDP arányuk az OECD átlagnál 34%, az átlag, és ehhez képest ők 43%-on vannak. Na most őket sok mindenről ismerjük. Korábban beszéltünk a cink kapcsán, mint a világ 11. legnagyobb cink termelőjéről, de itt van például a világ legnagyobb vasércbányája, Kiruna, tehát az is egy óriási dolog, de egy biztos, ez egy nagyon erősen iparosodott ország, és ez az ipar adja a robotizáció hátterét. Most a történelem, amit említettél, A 8-tól 10. századig a híres vikingek voltak itt, akik meghatározták és a történelmet írták. Itt azért érdemes azt tudni, hogy a hajóik voltak azok, amik őket ennyire mozgékonyá és hatékonyá tették. Ezek ilyen 14-20 méter, 25 méter közötti hajók voltak. Egy négyzetes vitorlával és 6 és 30 fő között tudtak menni, tehát gyakorlatilag bárhol értek. Hát ezt tudjuk, hogy ezzel ők egész ügyesen gazdálkodtak folyókon, tengereken, mindenhol. Később aztán 1697-től beléptek a Kalmár Unióba, ez 1523-ig tartott. Ez tulajdonképpen az északi svéd, norvég, dán közös királyság is volt, majd ebből 16. században létrejön a svéd királyság, de ez gyakorlatilag 1818-tól már a Bernadett család vezetésével történik, és hát azt lehet mondani, hogy ez az a struktúra, ami egy alkotmányos monarchia formájában tovább megy, ami így a történelmi érdemes tudni, hogy ők semlegesek voltak, tehát a világháborúk itt nagy hatással nem bírtak, viszont 1995-ben felvették őket, beléptek az EU-ba. Na most azt láttuk, hogy erőforrásban, vasércben, egy csomó mindenben rengeteg lehetőségük van, gazdagságuk van, és ez a gazdagság, de mellett faipar és így tovább, a jó energiaiparral is párosul, tehát környezetbarát technológiák is, tehát vízi energiájuk is nagyon sok van, bio és így tovább, tehát az ők ilyen szempontból nagyon jól kialakított ország, és hát számos nagy cégük is van, hogy így kicsit előkészítsük ezt a robotikát, mert ugye a Tetra Pak, Ericsson, az egyik legnagyobb, a világ 9. legnagyobb hadipari fegyvergyártója a Hexagon, itt van Volvo, IKEA, Atlas Copco és az ABB, tehát ami szintén fontos, de egyébként ez az ország ugye a történelmi ipari hírnevét már a Nobelekkel letette, tehát azért a Nobel család mindkét ága elég sikeres volt. Általában az elsőt ismerik, a Alfred Nobelt, aki ugye az alapítványt csinálta, de azért a Ludwigról is beszéljünk, aki viszont Oroszországban élt, és az orosz hadipari gyártó volt, és aztán a későbbi legnagyobb orosz olajipari cég már Lenin előtt, a forradalom előtt, a Branovel az ő nevéhez fűződik. Tehát itt volt egy nagyon komoly ipar ebben a régióban, és úgy tűnik, hogy a hajózás is egyébként mai napig nagyon erősen fönnmaradt, hogy volt szinte a robotikának. Ez azért is érdekes, mert tizenvalahány egyetemükön tanítanak robotikát, tehát tehát nem csak az iparnak van igénye, hanem úgy tűnik, hogy az oktatás is nagyon erősen támogatja ezt az iparágat, tehát akárhogy is nézzük, úgy néz ki, hogy itt ezek az alapok elég stabilak.
Plusz, hát igen, ráadásul, ahogy említetted, az ipar is megadta ennek az alapját, mert a híradástechnika, elektronika, golyócsapátgyártás, irodagépipar, számítógép, elektronikus rendszerek, tehát ott volt minden adott ahhoz, hogy ugye az egyetemekkel együttműködve magát az utánpótlást kitermeljék, és ugye nyilván K plusz F tevékenységgel jár az ilyesmi.
Így van. És ezekben ráadásul még állami alapokkal be is mennek. Tehát itt nagyon úgy néz ki, hogy startupoktól kezdve nagyon komolyan veszik ezzel, az egyik legkimagaslóbb az ABB-nek a robotikai platformja, vagy amivel a cég maga is működik. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy itt egy nagyon, nagyon átfogó oktatási, állami és ipari háromszög van, ami ezt a robotikát viszi és erősíti, és így tud Svédország ebbe az előkelő helyre kerülni. Most azért érdekes ez, mert egyébként az összes statisztika azt mondja, hogy a következő 10 évben ez az iparág alsó hangon meg fog háromszorozni, négyszereződni, ami nagyon komoly. Egyébként a robotoknak a egyik legjelentősebb része, 68%-a a gyártásban van. Tehát van egy csomó más terület, ahol a robot, tehát most globálisan beszélünk, tehát nem csak svédekről, de nagyon úgy néz ki, hogy ez a trend fönnmarad. Azért látjuk, hogy a gyógyászatban a takarítás, és így tovább, egy csomó mindenem már vannak robotikai megoldások, logisztikában is. elég jelentősek, de azért a gyártás a legmagasabb. Na most ezt a svéd adórendszer a magas textú GDP-vel ki is tudja szolgálni, azt nem tudom, hogy mindenki boldog ebben a rendszerben, azért azt nem annyira gondolom, de ettől függetlenül a maga az adórendszerük ezt a textú GDP arányt ki tudja szolgálni, és méghozzá azért nagyon-nagyon nem, tehát nem olyan rosszul itt. Nyilván az adózásnál az igazságosság meg egy csomó minden belép, de egyébként azt kell látni, hogy a áfában plafonon vannak, tehát 25%-on, mi már egyébként a 27-en azon túl vagyunk, de ettől függetlenül csomó minden 12%-os. A társasági adójuk az 28-ra lement korábban 20,6-ra, 20,6-on vannak, ami hát nem rossz, de nem is olyan túl jó. Ami igazából a meglepő, és ami ezt az egész hátteret biztosítja, az SZIA, ahol van állami és helyi, és az állami rész az 20%, az durván, az egy egykulcsos adó, és az durván 20 millió forint fölött lép be, míg a lokális adó az 32%, és de ez változik, tehát a helyi adó, de 28 és azt hiszem 32 között mozog, és az viszont bejön. Tehát bizonyos jövedelmek fölött, tehát ami azért itt könnyebben elérhető, az nagyon úgy néz ki, hogy az 50% fölötti adóterhet is generál, ami már azért annyira nem jó. Tehát azért Svédországból...
Nem véletlenül ment el az IKEA atya svájci állampolgárnak, mert ez már neki is sok volt, igen.
Én kollégákon keresztül ismerem azokat, van jó egy pár olyan adómodelljük, amivel különböző, tehát a vállalkozóknak egy jelentős része úgy, ahogy mondod, elhagyja az országot, de ettől függetlenül az ipar ott van, és az erőforrások ott vannak, tehát ez egy ilyen szempontból azért szerintem viszonylag biztosan vehető pozíció, hogyha ha tovább tudnak menni ebben, nem úgy, mint az Ericsson, bár az Ericsson is annak ellenére, hogy kiszállt a kézi készülékekből a hálózati rendszerekben, én úgy tudom, ma is igen komoly vezető, tehát lehet, hogy ezek a váltások talán nekünk picit furcsák, de egyébként meg működnek. Szóval én ezt együtt gondoltam röviden elmondani a svéd robotikai háttérről. Egy biztos, hogy az adórendszer elég robosztusan kiszolgálja ezt a fajta rendszer, de
úgy igen, és ahogy említetted, a hadipar ugye jelentős, és ugye
hát
most
ugye
az új NATO
tagsággal... Hát nekünk a svédek a húsgolyón kívül a gripeneket, ugye elég ezt például hozni.
Igen, és az új NATO tagsággal szerintem ezt a botonddal kitárgyaljuk, hogy ez mennyire fontos és jelentős lépés volt. Köszönjük szépen, Zoli, és
nagyon
akkor megyünk tovább.
Sziasztok.
Köszönjük, szervusz!
Köszi, szervusz!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország adótanácsadó partnere, ügyvezetője. Ő, megyünk tovább tehát, és szerintem stílusosan.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Egy újabb nagy múltú, de már haldokló európai országról lesz szó. Legalábbis, hogyha olvasunk olyan híreket, amiből ilyen címek villóznak, hogy valóságos földi pokol lett Svédországból, akkor a válság az országban, hogy nem is igaz. Egy másik cím meg azt mondja, a nemzeti parkokból lopják a fát a svédek, hogy fűteni tudjanak otthon. Úgyhogy... Hát nézzük meg, mi az igazság. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén. Szerbusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát, az kétségtelen tény, hogy a svéd közbiztonság az nem olyan, mint régen volt, azért ott van némi probléma, azt ne hallgassuk el. Bandák uralják az utcákat, és ez a derék vikingek nem voltak hozzászokva.
Így van, tehát vannak kihívások is, azt nem gondolom, hogy a fákat kell még kivágni a fűtéshez, tehát azért... Egy meglehetősen jól lokalizált a nagyvárosoknak egyes kerületeiben valóban létrejöttek kifejezetten nagy kihívást jelentő. Svédek elkeresztették utcattának, ezek ilyen sérülékeny körzetek, ahol elképesztő vagyoni különbségek, rengeteg bevándorló, akiknek az integrációja nem sikerült, drogkereskedelembe keverednek. Tehát ez az összefüggés látszik így az elmúlt 2-3 év kutatásaiból, hogy itt legtöbbször nagyon komoly bandaháborúk vannak. Egészen addig ment ez a történet, hogy tavaly össze a katonaságot is egyes helyeken megkérték, hogy tartósan legyenek jelen. Tehát a probléma adott, Ez egyébként úgy fest, hogy a svéd fővárosban, Stockholmban 30-szor nagyobb a per capita pisztolyjal elkövetett gyilkosságok száma, mint Londonban.
Tchú.
Tehát valóban van ilyen probléma, ezek érzékelhetők a svéd lakosságnak, és erről szól a svéd belpolitika, akkor, amikor most is a második legnagyobb párt, és ugye kívülről segíti a jelenlegi jobboldali kormánykoalíciót, a svéd demokraták, akik a radikális jobboldalnak vannak elkönyvelve Svédországban, ugye valóban egy picit ilyen Giorgia Meloni-szerű történelmi hagyatékkal rendelkezik a párt, tehát voltak ennek komoly náci barát gyökerei, mára viszont az ECR, tehát az Európai Konzervatívok és Reformisták parlamenti, európai parlamenti csoportjába tartoznak, és többek között ők azok, nem túl meglepő módon, akik a magyar csatlakozást, a Fidesz frakció csatlakozását ellenzik ebbe a lengyel-olasz dominált a csoportba. Úgyhogy hát így ér körbe a NATO csatlakozásos vita és minden más is. Tehát valóban van egy közbiztonsági kihívás ezeken az érzékelhető részeken, egészen addig, hogy most már körülbelül 30%-a egyébként ezeknek az elkövetőknek 15-20 év közötti.
Hát ezt akartam mondani, hogy érdekes párhuzam van Angliával és Londonnal, vagy a nagyvárosokkal, ahol ugye valami elképesztő magasságokba emelkedett a késes szurkálós támadásoknak az aránya az elmúlt években, és ott is pont ugyanez a korosztály az, aki a leginkább érintett elkövető és áldozat oldalon is.
Így van, így van. Tehát itt azt hiszem, hogy ez egy több tényezős történet lesz, közösségi média, közösségek szétesése, integráció hiánya, nincs hova integrálódni. Tehát ez egy sok tényezős társadalmi kihívás. Egy ábra az, ami nagyon megütött, amikor tegnap este még készültem, ez a svéd vagyoni megoszlás a 10 decilisben, ahol teljesen egyértelműen látszik, hogy a 9 alsó decilis gyakorlatilag, hát mondjuk egy ilyen infláció követővel nagyon szerény növekedést mutat, míg a felső 10% az brutálisan növekedett az elmúlt időszakban.
Igen, ez globális jelenség sajnos, és az a kérdés, ugye, hogy ki hogyha lovagolja ezt meg politikailag, de hogy azért most így azért ne azt mondjuk,
de azért
hogy...
ne temessük Svédországot, valami ilyesmi, ugye? Hát tehát azért a gazdasági mutatók, az a bizonyos sok állam által irigyelt jóléti rendszer azért működget.
Működget, és egyébként a svéd társadalom reakciója mondjuk pont az orosz teljes invázió kapcsán egy nagyon összezárt, nagyon egységes, gyakorlatilag egy 1814 óta tartó békepárti hagyományt szakított meg azzal, hogy a NATO-ba be akartak, és végül is sikerült is belépni. Svédország tényleg 1814 óta ugye nem háborúzott, első-második világháború kimaradt semleges ország.
Előtte viszont Dosztig, tehát előtte azért európai, tehát a vikingkortól kezdve a 12. Károly, aki még ugye Nagy Pétert is néhányszor megszólalt.
Nem lógtak ki a sorból.
Hát nem.
Tehát nem voltak jobban, ugye a Vázalöppet meg egyéb ilyen hiúsági kérdések, ugye a legjobban ágyukkal megtömött hadihajó, ami nem sokkal a kikötő elhagyása után rögtön elsüllyedt, mert nem bírta el az ágyukat. Tehát, hogy vannak ilyen svéd történetek, de talán azt is mondhatjuk, hogy a skandináv államok közül ugye ő a szomszédait azért a leginkább dominálta, sőt, tehát kifejezetten érdekesek ezek a Skandinávián belüli viszonyok, amiket egyébként sikerült a második világháború után többé-kevésbé meghaladni. Tehát itt is a régiónak is van egy érdekes története, megjegyzem, ebből magyarként is tanulhatnánk őben, hogy a különböző történelmi szerepeken hogyan lehet túlépni az együttműködés érdekében.
Hát amikor ott kint jártam, akkor azért a norvég viccek, mint olyan Svédországban, azok ilyen összekacsintós, és ugye ők a szőrös talpúak a svédek szeméből, tehát hogy ne gondoljuk, hogy ott is mindenki szeret mindenkit, és akkor közösen a norvégokkal együtt nézik le a finneket. Tehát az a vicces az egészben, hogy azok meg ilyen halszagú rokonság, meg nem tudom, tehát én még rénszarvas pásztorok, meg nem tudom,
meg
tehát
hát
érdekes.
A finneket tették az első sorban a csatában annak idején 200 évvel ezelőtt, tehát ezt mondom, itt azért bőven van történelmi sérdelem, akármennyi egymás között is, de abban, hogy most az orosz fenyegetéssel szemben egységesen szervezzék össze magukat, ez viszont láthatóan jól működik. Tehát részleges sorkötelezettséget vezetett be Svédország 2017-ben, ez egyébként évi 5000 embert érint körülbelül, nem feltétlenül katonai szolgálatra, hanem akár ilyen háttértevékenységekre, katasztrófavédelem, mentőegységekben való szolgálat, vagy legalább kiképzés. De vegyük észre, hogy azért ez egy elég komoly lépés pszichológiai értelemben is, hogy egyáltalán ilyenről lehetett beszélni, és ez a döntés megszületett.
Csodálatosak ezek a svédek, csak az a baj, hogy annyira tiszteletlenek velünk, Botont, hogy ezt már tényleg nem lehet. tolerálni.
így érezted, Stockholm van? Hogy
nem, én most éreztem így az elmúlt hetekben, hónapokban, itthonról. Állandóan felhívtak random svéd számokról, és tiszteletlenül beszéltek. Nem értettem, hogy miről, de...
Hát lehet, hogy segítséget kértek az orosz kémek elleni küzdelemben, csak nem értettem tisztán a kérdést. Mert hogy ebben is egyébként rendkívül hatékonyak. Tehát volt a helikopteres akció, amikor egy telepített alvó ügynök párt 1997 óta lehettek legalább Svédország területén, elkaptak egy nagyon gazdag elővárosban, és kiderült, hogy az oroszoknak szállítottak információt, és aztán a saját titkosszolgálatukban is kigyomláltak egy testvérpárt, külföldi születésűek, akik szintén valószínűleg 10 éve dolgozhattak az oroszoknak, és ezek az ügyek, amikről tudunk, hát velük nem voltak feltétlenül kedvesek, úgyhogy rájuk elég komoly börtönbüntetés vár. Magyarországgal kapcsolatban szerintem a svéd demokratikus eljárásokhoz szokott politikusoknak nehéz volt azt feldolgozni, hogy nincs konkrét kérés az asztalon Budapest részéről. Tehát ugye ebben a legtöbb szakértő egyetértett, hogy nyilvánosan ilyen kérések nem hangoztak el.
De Botond, a háttérben sem? Igen, Törökországnál ugye küldjetek F-16-ost, akkor aláírjuk jellegű alku volt, de az nyíltan. Mert hogy én azóta olvastam sajtóhíreket, hogy ez a azért nem véletlen ez, hogy aláírtuk ezt, hogy akkor, ja, még akkor kapunk még 4 Gripent, hogy ez is az alku része lehetett, csak mi nem olyan nyíltan alkudoztunk, mint a törökök. De ugyanabban a témában vadászgép vásárlásról.
Nem tudom, nekem ez még mindig nem állt össze teljesen, tehát itt még valami hiányzik a pázőből. Jó lenne, hogy egyébként erről lehetne nyilvánosan beszélni, de úgy láttam, hogy erre kisebb a hajlandóság az illetékes budapesti döntéshozóknál, mert hogy hát pénzért repülőgépet vásárolni most már NATO köteléken belül szerintem nem lehetetlen dolog. Tehát lemehetek a lángososhoz, és mondhatom neki, hogy figyelj, veszek 4 lángost állatot nekem.
De itt nem csak
de hogy el akarja adni.
Nem csak a vásárlásról van szó, hanem a leasing periódusról, illetve a szervizelésről, ami kötelező eleme ennek az egésznek. Tehát ugye tehát nem arról van szó, hogy x forintért veszünk valamit, és akkor az onnantól kezdve a miénk, tehát itt azért nem így működik a
ez sztori. Így van, és ebben ugye vannak úgynevezett offset történetek is, tehát biztos, hogy lehet itt alkudozni, de nem gondolom, hogy ez egy NATO-tagsággal egyébként praktikus zsarolni. Tehát, hogy ez nem áll össze. Tehát eleve benne voltunk ebben az üzletben. Egyébként nyilván Magyarországnak is érdemes megfontolni akkor mindent, kiszállni persze egy ilyen lock-inből, hogy milyen gépeket használunk jóval drágább, tehát mikor fogunk átugrani, ha egyáltalán valamikor másik géptípust a másik országra. Tehát szerintem ebben nagyon sok érdekes döntés van, nagyon jó lett volna ezt nyilvánosan végigfuttatni. Az pedig, hogy egy ilyen üzleti tárgyalásban ezeket behúztuk, nem hiszem. Nekem inkább azt tűnik ki, hogy a svéd NATO csatlakozás blokkolása sokkal inkább egy Washington irányú budapesti bosszantás volt, tehát a rendszámtábláktól a NATO blokkolásig. Ez sokkal inkább washingtoni üzengetés, mint...
Hát ja, plusz akkor még mellé kapóra jött, és akkor még mellé a jutalékokat is be lehetett egy kicsit így küldeni, hogy így ne legyen olyan, zsíros a dolog.
Igen. Egyébként visszatérve a NATO tagságukhoz, gondolom az külpolitikailag, és most nézzük a spanyolokat, a briteket, meg az amerikaiakat is, ez egy jó húzás volt, nem? Tehát Svédország azért a haditechnikai fejlesztésekben, a sereg fejlettségben azért nagyon sokat hozzá tud tenni a NATO-hoz, ugye?
Abszolút, tehát egészen elképesztően. Ha el akarjuk képzelni Magyarországról, akkor egy ilyen svájci típus olyan államosságot képzeljünk el, tehát tényleg az autópályák leszálltájaként is használhatók, legkülönbözőbb váratlan helyeken vannak repülőgépek, a bunkerek, tehát egy nagyon-nagyon felkészült ország önmagában is, egy nagyon komoly hadiparral és készlettel, tehát a svédek ilyen szempontból óriási hozzáadott érték, és hogy a skandinávoknál, Baltiaknál ez lenni szokott, egy úgynevezett totális védelmi koncepcióban dolgoznak, tehát nem csak arról van szó, hogy vannak jó puskáik, hanem az egész társadalom felkészítése zajlik. És talán a magyar sajtóban ez járt legutóbb körbe, hogy a svédek kimondták, hogy a háború elérheti Svédországot, és akkor ugye a svéd fiatalok kezdték el e-mail-el ostorozni a helyi ügynökséget. Van egy ilyen nagy átfogó állami ügynökségük, aki ezekkel a védelmi kérdésekkel foglalkozik, hogy hát akkor most tényleg kell a háborúra készülni, és azt mondták, hogy ezt nem tudják ők se, de van egy ilyen, egyébként letölthető angol nyelven is ez a leaflet, lehet, hogy majd ki kéne posztoljuk a Millás reggeli oldalra, hogy mit kell tenni bizonyos esetekben, milyen rádiócsatornát hallgassál, hogyan készüljél, és ha jön a baj, akkor tudjad, hogy mi van. Nem biztos, hogy jön, de azért jó, ha felkészülünk, tehát mi akkor kezdjünk el majd napraforgó magokat vásárolni, amikor már késő. Úgyhogy tehát ilyen szempontból csak azt mondom, hogy ebbe az ügynökségben egyébként egy olyan nevű állami szervet is integráltak, ami úgy hallgatott a National Board of Psychological Defense, tehát a Nemzeti Pszichológiai Védelmi Tanács. Tehát ez nekik egy létező szervezet volt már 10 évvel ezelőtt is, messze a krím előtt, és többek között ez is benne van ebben az egységesített ügynökségben. Tehát ők egészen más, vagy egészen integráltan gondolkoznak erről. A dezinformációval emlékeim szerint kvázi egy katasztrófavédelemszerű, vagy névrehallgató ügynökség foglalkozik, mert hogy annyira tág a tevékenysége, tehát nem csak arról van, hogy jön a gázvíz. Ez szerintem egy gyönyörű hozzáállás.
Az biztos, és nyilván ez a holisztikus hozzáállás, ez sok mindenben megjelenik, amire most nincs időnk, de nyilván mindenki ismeri ezeket a példákat az oktatástól kezdve a szociálpolitikán át, ami nyilván most ezerrel dolgozik azon, hogy az általad a legelején említett helyzeteket valahogy megoldja.
Így van, tehát egy érdekes fordulatlan külpolitikában egyébként az az, hogy hát az egyértelmű orosz ellenesség mellett, tehát az, hogy látják az orosz tengeralattjárókat a saját vizeikben, meg saját légkörükben az orosz gépeket, tehát ez egyértelmű fordulat volt, nem is volt társadalmilag kérdéses, politikailag nem volt meglovagolható egy NATO ellenes vonal, tehát a svéd demokraták is teljesen NATO pártiak voltak, és ez együtt járt viszont egy Kína ellenes fordulattal is, ami egy kifejezetten izgalmas történet, tehát abszolút a Bideni amerikai Kína ellenes szintre ugrott a Svédország gyakorlatilag egyik nemzetbiztonsági stratégiájáról a másikra. Tehát így csak példának mondom, hogy körülbelül a németek említik néhányszor Kínát, talán ha jól emlékszem, akkor 6-szor volt említve a német nemzetbiztonsági stratégiában, míg itt a svédeknél ez hirtelen 53-szor kerül elő. A klímaváltozás 53-szor kerül elő, és Kínát 331-szer említik. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon komoly, kvázi a kínai kérdés megoldása nélkül nem lesz világbéke, és a nemzetközi rend nem lesz fenntartható, és az a svéd nemzeti érdeknek rendkívül rossz. Pont. Tehát ezt levezették, és erre átálltak. Okay. Úgyhogy ebből csak annyit, hogy a Trumpon lehet, hogy nem lesznek rosszba. Tehát ez most ugye egy érdekes kérdés, hogy a Trump mennyire hitelesen Kína ellenes, de ez egy másik adás.
Igen.
Csak hogy tehát a svédek még akár lehet, hogy ott is összeérnek majd az amerikai vonallal.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Botond, a svéd képeslapokat, amiket most itt postára adtál. És akkor szép napot, jó hetet kívánunk.
Nektek is, hallgatóknak is minden jót.
Köszi, szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel vizslattuk a svéd mindennapokat.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1926. március 25-én született a magyar ökölvívás egyik idola, megkerülhetetlen alakja, Papp László. Tőle választottunk aranyköpést. Így hangzik: a box az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik. Az az igazság, és ezt már én teszem hozzá, hogy nyilván minden tejipari dolgozóra igaz ez a mondás, a boxolókon kívül az MMA-sokra, a K1-esekre, a kickboxosokra, a gladiátorokra és az összes küzdősportot űző kempósokra. Nem akarok senkit megsérteni, de ez bizony mindenkinek a hátára tetoválható kis mondás, aki ezeket csinálja.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Egy nagyon érdekes iparágról fogunk beszélni, meg kutatási területről, azon belül pedig arról, hogy a Jedlik Ányos díj 2024, ugye, amit átadtak idén is a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal egyik legrangosabb díja a Jedlik Ányos díjhez, ezt a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére adják. A Magyar Nemzeti Múzeumban kiosztott díjat ezúttal két vegyészmérnök, egy építőmérnök, egy villamosmérnök és egy szellemi tulajdonvédelem területén tevékenykedő szakember kapta. Egyikőjük a díjazottaknak professzor dr. Heidegger Tamás villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, az Óbudai Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója. Ő van itt a vonalban velünk, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát a szakterületről is beszélgethetünk, de egy kicsit akkor a legelején arról, és nagyon gratulálunk a díjhoz, hogy mit jelent ez a díj, és hogy mi az a tevékenység, amit elismertek vele.
Köszönöm szépen. Alapvetően a Jedlik Ányos díj ugye a feltalálói tevékenységet hivatott elismerni, és ez abban különbözik a nagy, presztízsű és elismertségű tudományos kutató munkától, hogy azokat az eredményeket, amelyeket mondjuk egy kutató laboratóriumban, akár ipari, akár egyetemi környezetben létrehozunk, be kell tudni úgy csomagolni, és át kell tudni úgy alakítani, hogy az az ipar és a társadalom számára hasznos legyen. Ezt hívjuk hasznosítási folyamatnak, technológia transfernek. És tulajdonképpen ez a díj azt nézi, hogy hol születtek, kinek az irányítása, vezetése, vagy közvetlen szellemi munkássága révén olyan eredmények, amelyeket utána sikerült hasznosításba átforgatni.
Igen, ez nagyon fontos, ez a technológiai transfer, mert ha ez nincsen, akkor nem szolgálja közvetlenül ugye a gazdaság vagy a társadalomnak társadalmat a díj, vagy nem a díj, hanem a kutatás.
Így van, azt szokták mondani, hogy 10% az ötlet, és utána 90% a megvalósítás. Tehát az, hogy valaki fel kell reggel csillogó szemekkel az ágyból, nagyon fontos, ezt nagyon szeretjük, és lehet egy jó ötlete bárkinek, ugye, akár egy hallgatónak, akár egy hallgatónk, mármint a rádió hallgatójának is, nem csak egyetemi hallgatónak. Ugyanakkor, hogy ezt utána megtaláljuk a megfelelő utat, üzleti modellt társítsunk hozzá. Olyan partnereket találjunk, akiken keresztül egyáltalán szóba jöhet az, hogy ebből terméket fejlesztünk, az egy sokkal fáradtságosabb folyamat, amiben ugyanúgy rengeteg zsákutca és kihívás van, mint magában a feltalált tevékenység során műszaki alkotásként megélt folyamatokban.
Ez egyébként kinek a feladata? Mert én így távolállóként úgy gondolnám, hogy ugye a kutató ember, aki ezzel foglalkozik, ez a munkája, ezért kap fizetést, az az adott probléma megoldására fókuszál, és amikor ezt sikerül megoldani, akkor örül, ha nem sikerül, akkor nem, de így nem tudom, hogy tovább gondolja ezt, hogy oké, ezt megoldottam, ezt a problémát, és akkor leül, és egy teljesen más problémán kezd el töprengeni, hogy akkor ezt hogy vigyem az üzleti életbe be? Vagy ez hogy
így
működik?
Van, tehát az elvárásaink nagyon széles körűek. Azt gondolom, hogy mondjuk egy egyetemi kutatói közösség irányába elvárjuk azt, hogy jól oktassanak itt indul, hiszen mondjuk az Óbudai Egyetemnek is alapvetően egy oktatási feladata van, tehát 13 000 hallgatónak az a célunk, hogy jó minőségben átadjuk ott a tudásanyagot, amit itt meg lehet szerezni az adott képzésen. De ehhez képest ugye egy teljesen más hozzáadott érték keletkezik akkor, amikor szellemi alkotásról beszélünk. Tehát amikor itt innováció kezd kialakulni, új ötletek jönnek, és egy kisebb csoport, egy műhely, vagy ott esetben egy kutatóközpont struktúráltan elkezd dolgozni új megoldások irányába, akkor tudni kell és látni kell azt, hogy mik lesznek azok a szükséges erőforrások, amit mögé kell tenni. Tehát amikor már nem csak azon múlik, hogy van-e olyan irányítási algoritmus, szuperszámítógép klasszer, vagy elektromikroszkóp, hogy valamit ki lehessen mérni, meg lehessen mutatni, hanem hogy hogyan lehet ezt utána elvinni abba az irányba, hogy ez dobozolható, termékesíthető, adott esetben egyáltalán elmagyarázni, hogy hol a hasznosulása. Most ennek a folyamatnak hagyományosan a technológia transfer menedzserek, vagy innovációs menedzserek tudják biztosítani azt a fajta sokrétű hátteret, amit elvárhatunk, hogy hogyan és miként jöjjön, de ehhez képest ugye nagyon-nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az egyetemi környezetben nem mindenkinek van erre hagyományosan sem feltétlen hivatástudata, sem feltétlen gyakorlata. Tehát amit itt próbálunk megvalósítani, hogy egy olyan csapatot és szolgáltatást adjunk az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ révén a saját egyetemi polgárainknak, kutatóinknak, hogy igénybe tudnak venni nem csak műszaki segítséget, hanem adott esetben a hasznosításhoz vezető rögös úton mindenfajta egyéb szolgáltatást, ami lehet az, hogy iparjogvédelmi tevékenységben tudunk nekik mindenféle dolgokat mondani, de az is lehetséges, hogy mondjuk már a konkrét értékesítési folyamatot kell tudni felvázolni, és ahogy mondta nagyon helyesen, nem elvárható egy kutatótól, hogy ő legyen a legjobb marketinges, ő legyen a legjobb szélzes, ő legyen a legjobb jogász, iparjogvédelmemhez értő szakjogász, aki minden területet le tud fedni.
Igen, tehát ez egy abszolút gyakorlati jellegű dolog, ugye, amire sokszor a kutató ember ez nem gondol. És itt húzzuk alá ezt az iparjogvédelmet, mert ez nagyon fontos. Nyilván azért, hogy ez biztonságosan kerülhessen ki, és a tudástranszfer megtörténhessen, ehhez ez nagyon fontos, hogy ez körbe legyen bástyázva jogi szempontból.
Így van, és ugye azt gondolom, hogy méltatlanul tekintünk egyfajta ilyen ózsdi vagy elavult dologként a szabadalmakra és az iparjogvédelem egyéb oltalmi formáira, pedig ezek mind a mai napig alapvető mozgatórugói az információtechnológiára épülő újfajta átalakult digitális társadalomnak. Tehát ha és amennyiben egy cég vagy egy kutatóközpont nem tudja garantálni azt, az ő megoldását, azt csak ő használhassa, vagy illetve aki más használja, az ugye megfelelő jogi keretek között, akkor tulajdonképpen nem leszünk motiváltak anyagilag, hogy elősegítsük ezeknek a hasznosulását, hiszen úgymond kikaparjuk a gesztenyét, lecsiszoljuk a csiszolatlan gyémántot, és végén valaki köszöni szépen elviszi, és azt mondja, hogy hát én ezt majd sokkal jobban tudom hasznosítani a piacon.
Igen.
Tehát mind a mai napig nagyon komoly küzdelem van azért, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű oltalmi formát találjunk azoknak az alkotásoknak, amelyek megszületnek egy ilyen kutatóközpontban.
Igen, és szerintem azzal, hogy annyira elterjedtek a különböző internetes orgánumok, közösségi média, és legutóbbi, nem akarom elvinni a beszélgetést ebbe az irányba, de mesterséges intelligencia, generatív modellek, ezzel szerintem az egyszeri ember is magán érzi azt, hogy milyen könnyű valamit eltulajdonítani, és felhasználni, ami már, hát ott van, ugye mindenki szabad prédája.
Nagyon fontos az, hogy egyfajta biztonságot adjunk. Tehát mondjuk egy szabadalom, amely a bejelentéstől számítva, hogyha megadják és az ember fizeti a díjakat, akkor 20 évig úgynevezett exkluzív, tehát kizárólagos hasznosítási jogot biztosít a feltalálók, vagy aki az jog. Ez egy nagyon komoly időintervallum, ha arra gondolunk, hogy hát 20 év alatt hányszor Igen. változik meg a világ vagy a technológia, ugyanakkor egyes iparágokban, mondjuk a gyógyszerkutatásra gondolunk, akkor ennek az időnek egy jelentős része 5-8-10 év telhet el a molekula feltalálásától úgymond odáig, hogy ezt ténylegesen gyógyszerformában piacra tudják vinni, és akkor rögtön már ketyeg az idő, hogy mennyi idő maradt ugye a piacon vissza szerezni árbevételből, értékesítésből azt a befektetést, amit az adott feltaláló tevékenység vagy fejlesztő tevékenység igényel.
Melyik a jellemző... Bocsánat. Igen? Fejezzük a gondolatot.
Hogy műszaki szempontból előnyös helyzetben vagyunk, mert ugye az a fajta őrőgyors fejlődési ütem, ami most van, az minden irányba új lehetőséget nyitott. Tehát egy 20 évvel ezelőtti megoldást már nem lemásolni akarunk, hanem egy sokkal jobbat kitalálni és lefejleszteni helyette.
Szóval azt akartam én kérdezni, hogy melyik a jellemzőbb, mert mindegyiknek megvan az előnye meg a hátránya. Az, hogy egy kutató elkezd egy problémán gondolkozni, és utána kiderül, hogy az iparilag is hasznos. Vagy mondjuk egy ipari szereplő feldob egy problémát a kutató műhelynek, és akkor erre célzottan születik egy megoldás, ami már ugye piaci igényt elégít ki.
Világos. Azt hiszem, hogy mind a kettőre igény van és szükség, és helyén kell kezelnünk. Itt az Óbudai Egyetemen mi azt valljuk, hogy mi egy ugye kisebb, agilis, iparorientált, alkalmazásorientált műszaki egyetem vagyunk, ami azt jelenti, hogy igyekszünk odafigyelni, meghallani azokat az ipari hangokat, hogy akár egy KKV-nek, de akár ténylegesen egy internacionális, multinacionális nagyvállalatnak milyen olyan problémái vannak, például, hogy nem ért elég a mesterséges intelligenciához, és mindenhonnan azt hallja, hogy azzal mindent meg lehet oldani. De ettől, mert nem fog tudni hirtelen egy új divíziót a semmiből felállítani, és azt mondani, hogy akkor mostantól én is értsek hozzá. Tehát szükségük van azokra az egyetemi lábakra, már megalapozott kutatói tevékenységre, amelyek révén mondjuk kutatási együttműködések, innovációs megállapodások keretében a számára érdekes technológiai területeken közösen tud új irányba kutatásokat, fejlesztéseket kezdeményezni. Erre szolgál ez az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, illetve az erre most alapítandó technológia transfer cégünk, amely tulajdonképpen azt alapozza meg, hogy az UBD Egyetem az egész régióban a lehető legjobban kihasználva azt a versenyelőnyét, hogy befektető egyetem is kíván lenni, tehát hogy szponzoráljuk anyagilag és szakmailag is támogatjuk a saját kezdeményezésű, úgy a kívülről jövő innovációs tevékenységeket is, tehát kiegészítve még a saját UBUDA Venture, Univenture Capital tőketársaságunknak a befektetés lehetőségeivel, holisztikus szemlettel egyben nézve az egészet igyekszünk megragadni, hogy hogy lehet a leghatékonyabb az innovációt egyik lépésre a másikra támogatni.
És akkor még egy pár mondatot mondjunk arról, hogy mik ezek a kutatási projektek, mert ezt most kikerültük, de hát itt nagyon érdekes dolgok vannak, például robotsebészet.
Így van, nekem a hagyományos kutatási területem az elmúlt 20 évből az a robotsebészet, amely ugye megvalósulhat úgy, hogy több millió dolláros szobányi nagy vagy teremnyi méretű robotokkal próbálunk valamiféle mikrosebészeti eljárást elvégezni. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy azok az algoritmusok, amiket itt tudunk fejleszteni, egészen lehet egyszerűsítsék a feladatot, és mondjuk egy kézben tartott ultrahanggal, amit mobiltelefonhoz tudunk integrálni, és egy tűvel, egy vezetett tűvel egészen új pontossági tartományokat érjünk el, mondjuk szöveti mintavétel területén, amivel tudjuk segíteni a sebészek-orvosok munkáját. Hát, itt különösen igaz az ezen a területen, hogy meg kell találnunk az igényeket. Tehát egy mérnök ne akarja megmondani az orvosnak, hogy mit és hogyan csináljon, viszont hogyha nyitottak vagyunk arra, hogy mik az ő problémáik, akkor arra tudunk új műszaki megoldásokat adni.
Ami meg engem érdekel, ez az űrtávsebészet. Ez valami egészen elképesztő lehet. Itt mi a probléma, amit megpróbálnak megoldani?
Alapvetően arról van szó, hogy az űrkutatásban az autonómia mindig alacsony fokú. Tehát mind a mai napig ugye arról van szó, hogy embereket szeretne a NASA visszaküldeni a Holdra, illetve egy állandó holdbázis, vagy a Lagrange pontokat tekintve kiindulási pontnak emberes Mars küldetésben gondolkodunk. Ennek a komplexitása, illetve az egészségügyi kockázata hatalmas. Tehát tulajdonképpen ilyen 90%-os valószínűségre tehető, hogy valami súlyos baleset vagy egészségügyi komplikáció felléphet egy hat emberes küldetésnél a másfél-két év alatt. Ezt kell tudni kezelni.
Hát akkor itt ez nem elég, hogyha mondjuk félúton a Mars felé egyszer csak bemondják, hogy Houston baj van. Mert az,
így van, tehát akkor küldünk majd utána egy képeslapot, tehát nem nagyon vannak eszközeink. Tehát mindenképpen mi azokat az irányítás elméleti lehetőséget keresünk, hogy hogyan lehet megbízhatóbbá tenni a távirányítású rendszereket, hogyan lehet kiterjeszteni a határokat, és itt a jelkésleltetés egy nagyon komoly kihívás. Tehát ugye a Holdra körülbelül egy 2 másodperces késleltetéssel oda-vissza megérkeznek a rádió vagy mikrohullámú jelek, tehát gyakorlatilag minimális késleltetés, mert akár még társsebészet is megvalósítható lenne. A Mars esetében egy 12, akár vagy akár 40 perces késleltetést is figyelembe véve, ez teljesen lehetetlenné válik. Tehát itt egyszerre kell vizsgálnunk a műszaki megoldásokat, az ergonómiai megoldásokkal, hogy hogyan lehet felkészíteni egy alapvetően mondjuk műszaki és katonai és pilóta képzettséggel rendelkező embert, akinek van valami orvosi ismerete is, és ott utazik ugye a csapattal, hogy távirányítással, és most humán távirányításra gondolok, tehát rádióösszeköttetés mellett, vizuális útmutatókkal, illetve például kiterjesztett valóságmódszerekkel hatékonyan tudjon egy bizonyos szintig ellátást biztosítani majd ott helyben.
Hát ez baromi érdekes, van erre egy külön rovatunk, a Heuréka élmény, akkor majd beszélgetünk egy kicsit bővebben erről az egészről, mert nagyon izgalmas terület. Gratulálunk még egyszer a díjhoz, és köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is köszönöm.
Dr. Heidegger Tamás villamosmérnökkel beszélgettünk, orvosbiológiai mérnökkel, az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója ő, egyik azoknak a díjazottaknak, akik átvették a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Jetlik Ányos díját idén. Itt van Czoller Andi és jogázik, és tornázik egy jogázik, mert hogy...
Megtornáztatják ezek a ma reggeli történések.
Elzsibbadtál.
Ti zsibbasztatok, igen.
Köszi.
Hát majd ez, ami most jön ezután, ez fog zsibbasztani igazán, mert hogy Mihálovics gazda arról fog beszélgetni, hogy Vágóhídon van a magyar húsipar.
Bezony.
Nem
van
mással.
Disznó? Nincs disznó?
Nem vad, hanem van. Éder Tamással, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnökével, aki el fogja mondani, hogy a tavalyi év az milyen volt a magyar húsiparnak, röviden.
Nem tudom ezt rádióképesen, így csípőből gyorsan. Nem
drágább
volt jó,
lett
akkor
a leves, mint a hús, vagy
hát
a hús, mint a leves?
Itt már minden is volt. Majd, de most azt akarod, hogy én lőjem le a poént, aztán a többiek
a
meg elkap.
A vaddisznót lőd le, igen. Azt lőd le, és akkor utána lehet majd a magyar húsiparról.
Na, azzal óvatosan, mert az afrikai sertéspest is miatt nem olyan könnyű erre, mint...
A flambírozzuk, az se jó.
Nem, mert előtte meg kell nézetni, hogy akkor az most milyen meg, nem tudom, bevizsgáltatni. Tudtam. Ez most macerásabb lesz, úgyhogy
meg
értelemszerűen természetesen.
Valakinél van egy ilyen pecsét, nyilván akkor úgy működik.